Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyától és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 189-es énekkel, a 189-es ének így kezdődik. Jöjj, ments meg, hogy Imánuel, így hív, esengve, Izrael. Hús fogságban kell várnia, míg eljön Isten szent fia. Ne sírj, közel, Imánuel, örvendezd majd, Izrael. 189-es énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket.
Thank you.
előtt Lukács evangéliumának 17. részéből az első 30 versről fogom olvasni, majd pedig imádságra készülve a 186. énekünk első verszakát fogjuk énekelni fennállva, amely így kezdődik: Jöjj királyom, Jézusom, szívem, megnyitom. Lukács evangéliumának 17. részéből így szól Isten igéje. Mondta pedig a tanítványoknak, mármint Jézus: lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha tengerbe vettetik, hogy nem mint egyetek ücsinyek közül megbotránkoztasson. Őrizzétek meg magatokat, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, dolgálj meg ő, és ha megtér, bocsáss meg neki. És ha egy napon hittel vétkezik ellened, és egy napon hittel te hozzá tél, ezt mondván, megbántam, megbocsáss neki. És mondták az apostolok az Úrnak: növeld a mi hitünket, mondta pedig az Úr: ha annyi hitetek volna, mint a mustármagnak, ezt mondanátok íme az eperfának: szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, és enged menettek. Kicsoda pedig kiközületek az, aki ha egy szolgája van, és a szánt vagy legeltek üstént, azt mondják annak: növeljt a mezőről, megnyűlje elő, ülj asztalhoz. Sőt, nem azt mondja el neki: készíts vacsoránkra valót, és felövezői magad szolgálj, nézzen, míg én eszem és iszom, és azután egyéb is így állt el. Ahogy megköszöni annak a szolgának, hogy azt művelte, amit neki parancsolt, nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amit nektek parancsoltattak, ezt mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. És történt, amikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy ő Szamáriának és Galileának közepette ment át, és amikor egy faluba bement, jött felé 10 bélfoklos férfiú, kik távol megálltak. És felemelték szavukat, ezt mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És amikor őket látta, mondta nekik: elmenni, mutassátok meg magatokat a papnak, és történt, hogy még oda mentek, megtisztultak. Egy pedig ő közünk, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítvén az Istent nagy szóval, és arca leborult az ő lábainál, hálákat adva neki, és ez Samáriabeli volt. Felállt pedig Jézus, és mondta: avagy nem 10 tisztultak énnek, a 9 pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen. És mondta neki: kelj fel, és menj el, a te hited megtartott téged. Megkérdeztettem pedig a fariseusoktól, hogy mikor jöjjön az Isten országa. Felelt nekik, és mondta: az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el, sem azt nem mondják, ide itt vagy, ime amott van, mert én az Istennek országa, szívennedek van. Mondta pedig a tanítványoknak: eljön az idő, mikor kívántok látni egyet az embernek fiának napjai közül, és nem láttok. És mondják majd nektek, ide itt vagy, ime amott van, de ne menjetek el, és ne tövessétek. Mert amit én a felvillámló villámlások ég aljától aljáig fénylik, úgy lesz az embernek fia is az ő napján, de előbb sokat kell neki szenvednie és megvesztetnie a teményegységtől. És miként a Noé napjaiban lett, így lesz az ember fiának napjaiban is. Ezt itt a házasokat férhez mentek minden a napig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljövel az üzen víz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon 9 ló sodamából tűz és fénykül esett a végből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, amely ilyen az embernek fia megjelenik. Az a nap, aki a háztetőn lesz, és az ő hormi a házban, ne szálljon le, hogy ne elvigye, és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek, Lót felesége éve, valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszíti azt, megelveszíti azt. Isten tegye áldottá hallott igét imádságra készülve a 186. életünk első perszakát ünnepeljük fennállva: Jöjj királyom, Jézusom, 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 Jéz neked ezt az alkalmat, amikor elégyállhatunk hozzád korbán és elégvívő kérdéseinket, örömeinket, mindazt a problémát, ami gondolataink között megfogan. Köszönjük azt, hogy elégyállhatva megnyugodhatunk a te jelenlétedben. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te, a te országodat egészen közel akarod tudni hozzánk, hiszen a te terved a teremtéstől kezdve mindig az volt, hogy együtt örvendezz az emberrel, Isten és ember együtt, boldogságban és örömben, hiszen ez az, ami az embert igazán emberré teheti, ha a függőségét átérezve hozzád fut, nálad keres menedéket, és veled összeölelkezve végzi azt a dolgot, amelyet te elgondoltál a világról. Köszönjük, Urunk, hogy az adventben felemelhetjük fejünket, mert tudhatjuk, hogy elközelített a mi megváltásunk. Eljött az az idő, amikor te csodát szeretnél is tenni a mi életünkbe, csodát tettél, amikor megítél ebbe a világba, és akkor is csodát tettél, amikor átformálod a mi életünket. Hadd könyörögjünk most mindazokért, akik nincsenek ma közöttünk így különösen, hadd kérjünk azokért, akik betegségben szenvednek, hadd kérjünk Istvánért, te erősítsd meg őt, hadd kérjünk Eszkitéért, aki kórházban van, de hadd kérjünk mindazokért, akik szemlélégetességben kínlódnak. Uram, te tudod, hogy mi nagy nehézséged és milyen nehézedből kilábalni. Azt ígérted nekünk, hogy a igaz, mozgóságos könyörgés nagyon fontos, és ezért szeretnénk a te kezedbe tudni ezeket az ügyeket. Hadd könyörögjünk, Urunk, az előttünk álló napért. Te áld meg az esti programot, és te add jelenléted áldását, mint ahogy ebben reménykedünk az előttünk álló Isten tiszteleten is, hiszen ha nem vagy itt, nem vagy közöttünk, akkor nincs értelme az együttlétünknek. Örökké való Isten, áld meg bennünket, légy közöttünk, szólj hozzánk, és hadd higgyük azt, hogy ebben az adventben is, ha miénk lehet a közösség, miénk lehet az az áldás, ami a te jelenlétedből árad. Így hadd kérjünk, Urunk, a tőled tanult imádság szavaival, hogy áld meg és légy közöttünk. Mi a tánc ki, vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fogadjunk meg. Folytassuk Isten tiszteletünket a 394-es énekünkkel, a 394-es ének így kezdődik. Bánj, ember szíve lelkedet, jó a hős, az Úr, ő üdvödet szerezve, szent győztes harcosul, fény éltetkozva jő, megtört az ősi átok, kik vágyakozva vártok, betér hozzá a hőt. A 394-es énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. kedves gyülekezet, az az ige, amelyről szeretnék előttetek bizonyságot tenni, és röviden gondolkozni felőle, az található abban a szakaszban, amelyet imádság előtt felolvastam, Lukács evangéliumának 17. részében, a 20. versszak második felében, amely így szól, és ezt ülve hallgassuk meg. Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Ezt a gondolatát Jézusnak egy nagyon érdekes esemény sorozat előzi meg. Előtte beszélget a tanítványaival, akik egy olyan jelenségre hívják fel a figyelmet, amely kicsit elbizonytalanítja őket is. Azért muszáj erről beszélni, mert így érthető az, amit Jézus aztán a szívükre szeretne helyezni. Arra gondolok itt, hogy arról beszél Jézus, hogy lehetetlen, hogy ne legyenek botránkozások. Mindig azt szokta bizonytalanítani az embert, ha az a közösség, ahol megfordul, nem olyan, mint amilyennek elgondolja. Bizonyára többször mondtam már ebben a gyülekezetben, akár ezen a helyen is, hogy amikor én megtértem, azt gondoltam, hogy valami olyan csodás mennyei seregbe fogok kerülni, ahol semmiféle torzsalkodás, vita, semmiféle probléma nincs, és legnagyobb megdöbbenésemre sorba találkoztam mindenféle emberi gyarlósággal. Nyilván én is hozzáadtam ehhez valamit, mert így lesz teljes az emberi gyarlóság összessége. Szóval nem mentes sajnos az emberi közösség akkor sem, ha megtértek közössége a botránkozásoktól, a problémáktól. Az a szó, ami itt az eredeti nyelvben ennek a megfelelője, az valami olyasmi, mint a csapóvas, ami fogva tartja a vadat, ami elkapja az emberi, vagy az állatnak a lábát, hogy ne tudjon arrébb menni, és hát ez a botránkozás is valami ilyesmi, ami fogva tartja az embert, és vakká teszi a szemét, mert elirányítja a látását, a gondolatait attól, aki a mennyek országában van, akiről és amiről Jézus a későbbi verszakok kapcsán igen furcsa és mellbevágó gondolatokat közöl. Lehetetlen dolog, hogy ne legyenek problémák és viták. Az egy másik kérdés, mondja Jézus, hogy jaj annak, aki ezeket generálja. Jaj annak, aki butaságból vagy készakarva, de itt inkább a készakarva gondolat körül maradjunk, hiszen a csapóvas is egy olyan dolog, amit nem véletlenül tesznek ki a vadnak, hanem direkt teszik oda ki, hogy ebbe a vad belesétáljon. Szóval inkább arról beszél Jézus, hogy jaj annak, aki kifejezetten generálja a botránkozást. Nem arról van szó, hogyha valaki félreért valamit, és ebből következően valami probléma lesz jelen a közösségben, hanem arról van szó, amikor valaki abból is sportot, ahogy ezt szokták mondani, hogy mindenben hibát keressen, és ez leginkább azért van, mert önmagában nem biztos, mert nincs helyén a hite, nincs helyén a gondolata, vagy úgy mondanánk ezt, hogy a Krisztusban nincs helyén az identitása, nem tudja, hogy hogyan is áll ezzel a kérdéssel, és megpróbál mindig valamiféle botrányt, valamiféle hibát keresni, hogy kivetítse a maga botladozását a környezetre. Jaj annak, mondja Jézus. És rögtön hozzáteszi a megoldást,
hogyha valaki ellened ezt elköveti, akkor te ne álljen be a sorba be. Hanem ha hétszer jön, hétszer bocsásd meg. Igaz, hogy azt is hozzáteszi, ne sikkadjon el a figyelmünk e fölött, hogy ha megbánja dolgait is, így kér bocsánatot. Nehéz úgy megbocsátani, ha valaki ezt nem kéri. Bár az ember eljuthat oda, hogy pillanatnyi harag és meg nem értés után keserűség fogja el a szívét, és nagyot legyünk lelkében az egész dologra, de Jézus azt mondja, ne állj be a sorba, ne kezdj azoknak a nyomdokán járni, akik botránkozást generálnak, a nem tudásból, nem értésből, hozzá nem értésből fakad ez sok esetben, hanem ha hozzád jön, bocsáss meg neki. Még 7-szer, sőt, 77-szer, 7-szer is, mert Jézus arról próbál bennünket meggyőzni, előfutáraként majd annak a gondolatnak, amit később a szívünkre szeretne helyezni, hogy bocsáss meg neki, mert hisz te, Isten gyermeke vagy, mert hisz te a tanítványok között vagy, mert ez a tanítás a tanítványoknak szól. Azoknak, akik akkor vették körül, és azoknak, akik ma szeretnék őt követni, olvasván és hallván azt, ami a szent iratokból hozzánk szól, felénk szól. Azt is szívünkre helyezi itt az első szakasz vége felé, hogy ha mindazt megcselekedjük, amit nekünk parancsolt az örökkévaló Isten, akkor is azt mondjuk, hogy haszontalan szolgák vagyunk. Mert hisz kötelesek voltunk mindazt megcselekedni, amit parancsolt nekünk a gazda. Azaz, nem érdemeink szerint kaptuk a mennyek országának polgárjogát, hanem egyedül kegyelemből, hitáltal, azaz, amit mi teszünk, mert megértettük az örökkévaló elvárását, azt kötelességünk tenni. Nem azért tesszük, hogy ezért bekerüljünk a mennyek országába, bekerüljünk azok közé, akik majd irányítani fognak, azok közé, akik majd másokat el fognak igazítani, vagy megmérni az ő hívőségüket, megmérni az ő életüket. Ha mindet megtesszük, akkor is csak annyi a részünk, hogy haszontalan szolgák vagyunk, kötelességünk volt mindezt megtenni. És ezután viszi Jézus a következő lépcsőfokra az ő tanítványait, ahol már nem csak a tanítványok vannak jelen, hanem a farizeusok. Egyik kedves professzorom mondta annak idején a teológián, hogy a pap növendék istentiszteletre készül, akkor menjen fel a szószékre, igya meg a farizeusok vérét egy pohárba, és már is kész az istentisztelet, mert hisz mindenki erről prédikál, hogy a gonosz farizeusok és a kedves hívő emberek miközben közel nem erről szól ez a kapcsolati rendszer. Egyszer már mondtam, de hagyj ismételjem meg, a farizeusok a zsidó metodisták voltak, akik mindent betű szerint szerettek volna a Szentírásból érteni, és ez a fajta betű keresés, ez a fajta betű szerinti élés, ez a úgynevezett mindenáron való megfelelés a szent iratoknak vezetett valahova oda, ami nem csak az ő specifikumuk volt, hanem akár ma is jellemző lehet a hívő emberre. Nem egy rossz mozgalom volt ez, hanem a szentségre való törekvésnek volt az egyik irányzata. A farizeusok és írástudók, akiket egy Dékényen árulva szoktak emlegetni nem a gonoszság megtestesítői, hanem talán az írásnak a félreértelmezőiről van szó. Egy nagyon szép mozgalom volt. Rögtön el kell mesélnem, amit már talán mondtam egyszer, a metodista egyházban is volt egy nagyon szép szokás. Arról szólt ez, hogy amikor ilyen üres padok voltak, mint most, vasárnap délelőtt, akkor elvállalták azok a kevesek, akik jelen voltak, hogy mindenki egy padért imádkozni fog. És akkor meg is beszélték, hogy ki önállóan fog egy padba ülni, és azért a padért imádkozni fog, hogy ez majd teljen meg. Hát az lett ennek a vége, hogy senkit nem engedtek leülni abba a padba, ahova ültek, mert az az ő padjuk volt. Kiültek a szélére, hogy nehogy valaki be tudjon jönni, mert az az övék volt. Az az ő padjuk volt. Az Isten országában lehetett valami privilégiumot szerezni, az az én padom, de nem lehet más. A paribeusi mozgalom is valami olyasmi volt, ami szeretett volna kikerülni a bűnös, a szürke, a mocskos világból, és szeretett volna a szentségre törekedni, miközben valamiféle torz dolog született belőle, mert gőgössé vált, mert a hit gőgössége volt jelen az életükben, mert botránkozást okozott, és az előbb ott hallottuk, hogy jaj annak, aki ezt generálja, mert nem a kegyelem és a szeretet hangján szólt, hanem a lenézés, a gőg hangján szólt, és csak ennyi volt a probléma. Jézus azt mondta, hogy amit tanítanak nektek, azt megtartsátok. Amit mondanak, az úgy tegyétek. Csak az életüket ne kövessétek. Jézus legalizálta az ő jelenlétüket. Amit tanítanak, az jó, csak az életüket nem kell követni, mert az félrevisz. Mert az valami olyat szeretne produkálni, amely azt mondja, hogy igen, megérdemlem, hogy enyém az örökké valóság. Igen, megérdemlem azt, hogy enyém legyen a mennyek országa, miközben Jézus azt tanítja, hogy azt mond, hogy haszontalan szolga legyél. Amikor Mohamed elindította maga vallási mozgalmát, akkor nagyon sok hatás érte őt kereszténység felől, zsidóság felől, és amikor megértette, hogy Isten valamit rajta keresztül cselekedni akar, akkor elvonult, és végig gondolta mindazt, ami történt, amivel találkozott. Egy igen gazdag kereskedő volt, és visszavonult a szegénységbe, mert megértette azt, hogy ami őt megérintette az Isten országából, az valami másfajta kincsre hívta őt el. Nem érdekelte már az, amit szegény emberként összetudott szedni az élete során. Nagyon gazdag asszonynak lett a férje, aki beleszeretett a tehetséges, értelmes fiatal emberbe, és így anyagi biztonsága volt. De rájött arra, hogy ha ő az egy örök Isten szeretné követni, akkor amit tesz, az nem jól van. Neki másfajta kincseket kell gyűjteni. Teljesen mindegy, hogy ki milyen formációban szeretné az egyedül, örök, élő Istent keresni, ha vele találkozik, nem lehet más gondolata, mint az, amit Jézus mondott, haszontalan szolga vagyok. amit tettem, amit csinálok, amit tenni fogok, azt kötelességem tenni, és nem ezért teszem, hanem valami másért, azért, amiről Jézus később tanít a következő lépcsőfokon, a mennyek országáért. Vagy, hogy még jobban megháborodjunk, vagy felháborodjunk, hát Jézus az előbb azt mondta, hogy nem szemmel láthatóan jön el. Akkor mindez értelmetlen? Értelmetlen a szegénység, értelmetlen az a meditáció, amit az előbb említett próféta tett, értelmetlen a farizeusi mozgalom, értelmetlen a kereszténység, mert hisz nincs jutalom mögötte. A régi zsidó bölcsesség az, hogy úgy éld az életedet, mintha nem lenne Isten. Ne azért tedd, amit teszel, mert van Isten, és ő majd meg fog téged dicsérni, hanem az életedet azért éld úgy, azért légy tisztességes, mert ez az életből fakad, mintha nem lenne Isten, mintha nem lenne ajándékozó. Mintha, visszatérve Jézus gondolatához, a mennyek országa nem szemmel láthatóan jönne el. Mi akkor az értelme az Istennel való közösségnek? Egy nagyon érdekes tanításba csöppenünk itt a farizeusokkal együtt, mert hisz Jézus meggyógyít 10 bélpoklost. Ez a 10 bélpoklos nem a törvény szerint közeledik Jézushoz, hiszen azt kellene kiáltani, hogy tisztátalan, tisztátalan, ne érj közel hozzánk, hanem arról kezd beszélni ez a 10 bélpoklos, hogy gyógyíts meg bennünket, segíts rajtunk, könyörülj rajtunk, ahelyett, hogy arról beszélni, amit a törvény előírt, hogy távozzál tőlem, mert tisztátalan vagyok. Jézus azt produkálja, amit a messiástól várnak. Hozzájuk sem ér, csak annyit, még annyit sem mond, hogy meg fogtok gyógyulni. Csak annyit mond, menjetek, utassátok meg magatokat a papnak. Több dolog figyelemre méltó ebben a momentumban. Az egyik az, hogy arra neveli a hallgatóságát, a tanítványait, hogy tartsák tiszteletbe annak a kornak az elöljáróit, a törvényt. A törvény azt mondja, el kell menni a paphoz. Menjetek el a paphoz. Nem azt mondja, gyertek ide hozzám, ne foglalkozzatok a törvénnyel, majd én meggyógyítalak titeket, gyertek az én követőimé fogtok válni, menjetek el, és ahogy a törvény mondja, mutassátok meg magatokat a papnak. Egyetlen egy jön vissza a 10 közül, a 10-e érkezik vissza azoknak, akik meggyógyulnak. Hol van itt a mennyek országa? Ilyen keserűen szoktuk végig gondolni, hány embernek tettünk bizonyságot, hány embernek beszéltünk arról, hogy az életére nézve milyen megoldások lennének, hány embernek mondtam, vagy ezt, vagy amazt, és senki, vagy csak egy ember érkezik vissza, de Jézus föl akar készíteni arra, amit majd melbevágóan, felháborítóan a szívünkre szeretne helyezni, a mennyek országa nem szemmel láthatóan jön el. Értelme van akkor az egésznek? Tehetnénk fel a kérdést. Mi értelme van ennek az egész nyomorúságnak, amikor önmagammal sem vagyok tisztában, amikor mindig erkölcsi ollóban vagyok, azt sem tudom, hogy mit cselekedjek, nem érzem se itt jól magam, se amott. Mit cselekedjek akkor, hogy annak jutalma legyen? Nem lehetne úgy élni, hogy mi a jutalmat várjuk? nem lehetne úgy élni, hogy nem az a kérdés, hogy mi lesz nekem, hanem a kérdés az, hogy találkoztam az örökkévalóval. Ahogyan az előbb említett Mohamed hirtelen rádöbbent arra, hogy vannak értékesebb dolgok a világban. Vagy, ahogy a tanítványok rádöbbentek erre, vagy, ahogy a fáraó fia Mózes rádöbbent arra, hogy az égő csipkebokorban valaki megszólította őt, akivel érdemes kapcsolatot keresni. Önmagáért, az örökkévalóért. Az Isten országa tehát nem szemben láthatóan jön el, nem egy olyan hatalomátvétel lesz, amire mi várunk, nem egy olyan hatalomátvétel, amikor is kiosztják, hogy ki lesz a miniszterelnök, ki lesz a pénzügyminiszter, ki lesz a hadügyminiszter, és ki lesz a belügyminiszter, hanem az Isten országa, azt mondja Jézus, igen felháborító módon bennetek van, vagy egy másik fordítás szerint közöttetek van. Azaz, mit gondolt a jelenlévő társaság akkor, amikor Jézus meggyógyította a leprásokat? Mit gondolt a 12 tanítvány, mit gondoltak a farizeusok, vajon a hatalomátvételen gondolkoztak, avagy hálát adtak a szívükben azért, hogy valaki, vagy valakik, akik eddig betegségben, kivetettségben éltek, azok meggyógyultak. Ilyen szívvel voltak jelen a Jézusi gyógyításnál. Az Isten országa tehát nem hatalomátvételről szól, hanem arról a farizeusi mozgalomról, amely nem torzul el, hanem szentségre törekszik, de nem csak a beti szerinti szentségre, hanem azzal a lelkülettel, ahogyan Jézus gondolta a szentségre való törekvést. Így tehát az Istennek országa nem szemmel láthatólag jön el, mert az Istennek országa ti bennetek van. Amen.